Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas kiállítás látható a Műcsarnokban egészen január 28-ig, Reigl Judit és a Második Párizsi Iskola címmel, és hát ezzel Reigl Judit születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Aki pedig itt van a vonalban, az Maklári Kálmán, a kiállítás kurátora, és a Maklári Kálmán Fine Arts Galéria tulajdonosa. Szervusz Kálmán!
Szervusz!
Hogy lettél te ennek a kiállításnak a kurátora? Ugye egyrészt te már rendeztél, ha jól tudom, 5 vagy 6 évvel ezelőtt a Műcsarnokban egy Reigl Judit kiállítást, másrészt ismerted is személyesen a művést, és hát az egyik első komoly gyűjtője voltál, mondhatni második felfedezője is, hogyha én ezt jól mondom.
Hát igen, igazából 2003-2004-ben találkoztam Judittal, és 2005-ben volt az első műcsarnoki kiállítás, ami nem volt igazából életmű kiállítás, úgyhogy nem szerette ezt használni, de három teremben azért ez impozáns kiállítás volt először Magyarországon neki. Utána 2010-ben a Modernben voltam kurátora a nagy életmű kiállításnak, majd 2014-ben a Ludwigban. És most ez a centenáriumi kiállítás, ez egy, hát egy tiszteletadás előtt, azért a 100. születésnapján ezt élet bemutatni az egész életművét. Újra.
Tulajdonképpen azért legyünk őszinték, kevéssé ismert Magyarországon, nyilván akik értenek, vagy értik a műfajt, vagy szeretik a műfajt, azok hallották a nevét, vagy ismerik is a műveit, de a nagy közönség, a nagyon széles közönség nem. Ezért is volt egy kicsit meglepő, hogy például Novák Katalin köztársasági elnök nyitotta meg a kiállítást, sőt beszámolt arról is, hogy ő személyesen is járta a franciaországi műtermébe Juditnak. Hogyan lehet őt jellemezni? Ugye azt lehet tudni, hogy belőle egyébként időközben világsztár lett, hogy ezt a csúnya szót használjam, tehát nagyon-nagyon gazdag emberek, hát palotáiban függenek az ő képei. Ugyanakkor a 80-as, 90-es években egy kicsit elfelejtették, az 50-es években volt korábban népszerű. Ez mennyire jellemző egyébként? És kérlek, mondj egy pár szót a Második Párizsi Iskoláról, mert hogyha azt mondtam, hogy Reigl Juditot kevesen vagy kevésbé ismeri a nagy közönség, akkor a Második Párizsi Iskola meg biztos, hogy ilyen egészen furcsán hat.
Hát igen, ez egy nagy kérdés. Hát Novák Katalin nyitotta meg, mert annak idején ő volt Juditnál, a Baló Zoltánnal, aki egyébként a kulturális miniszter volt még 2014-ben, és ő nyitotta meg a Ludwigot. És Juditnál egy nagyon pozitív visszajelzése volt, amikor volt nála a Balog, akkor feljött utána egy fantasztikus embert ismert meg, nagyon jól beszélgettek, és ez kölcsönös volt, tehát annak idején ő sokat segített, hogy a Ludwig meg tudjon valósulni. Uh-huh. Judit egy olyan generációhoz tartozott, akiknek ezeknek a művészeknek a háborútán, akik kerültek, ők egy jó részük elment Olaszországba. Ott óriási benyomások érték, akár az ókori, akár a reneszánsz, akár a modernkori művészetet, ott meg tudták ismerni. Hát 47-48-ban, amikor ott volt, 48-ban volt a Velencei Biennale, ahol első nagy Picasso kiállítás volt, a Peggy Guggenheimnek a gyűjteményét ott állították ki, először, ahol rengeteg szürrealista munka volt, és ő 48-ban, amikor visszajött Magyarországra, akkor ő menni is akart tovább Párizsba tanulni, de hát elvették az útlevelet, nem mehetett. Tehát nagy nehézségek, Kárán 50-ben viszont kijutott, és akkor egy pár éven belül teljesen bekapcsolódott a kor művészeti szénájába, szellemébe, 54-ben már Breton állította ki, 56-ban egy olyan csoportos kiállításon vett részt a René Drouin galériába, amit még annak idején egy félig magyar számozású Krausz Leo nevezett úriemberrel nyitott ez a René Drouin, aki később Leo Castelli néven Amerikában az egyik legfontosabb galériás volt New Yorkban, aki az egész absztrakt expresszionizmus egy nagy támogatója volt, nagyon sok művészt, később a popartosokat is képviselte. 57-ben már Németországban is kiállított a Wiesbadeni Múzeumban, a főterem főfalán volt, tehát neki nagyon szép karrier indult el. Több okból ez a 60-as évek közepére nagyon lecsendesült, akkor ő visszavonult, kiköltözött 30 kilométerre Párizstól. 64-ben még a Guggenheimba a Sfini állítja ki a nagy európai absztrakt kiállításon, tehát New Yorkban is ismerték a képeit. Viszont 66-ban volt utoljára Németországban kiállítása, az ottani galériásán a Otto van der Loo-nál, aki több egyéni és több csoportos kiállítás mellett múzeumokban is kiállított a Juditot. De a 60-as évek közepétől, amikor az Ember szériát elkezdte, akkor már a Párizsi galériása sem mutatta Németországba, ráadásul 64-ben kiköltözött Markusisba, Párizstól kb. 30 kilométerre délre, és elszigetelte magát mindentől. És nem is nagyon volt kiállítási lehetősége. A 70-es években még a Betty Anderson nyitott egy kis galériát, ahol a nagyon fontos művészettörténészek elmentek, de komerciálisan egy katasztrófa volt az egész.
Bocs Kálmán, igen, ezt akartam kérdezni, hogy az ő visszavonulása, és az, hogy őt nem állították ki, illetve hát nyilván akkor nem is adott el. Tehát nyilván itt van egy okozati összefüggés, illetve kérdezem, hogy itt arról volt szó, hogy egyszerűen olyan dolgokat festett, amik akkor már nem voltak, hát csúnya szóval trendiek, menők, azért tudjuk, hogy a kortárs képzőművészetben ez mindig jelen van, vannak trendek, mást kerestek a galéristák, vagy egyszerűen ő vonult el a világtól, és ő se nagyon kereste a galériákat.
Hát Judit sose nyomult. Uh-huh. Tehát ő neki egy dolog volt szent az életében, a szabadság és a művészet. Tehát ő az életében szinte minden nap festett, talán mindig volt pár hét, amikor nyáron Dél-Franciaországra ment, vagy a 60-as évek elején még ő Németországba, az Otto van der Loo meghívására, de ő mindig dolgozott. Tehát ő amikor a szürrealizmusból kijöve, az automatikus írást újra gondolva, asztraképeket csinált, ő az egyik legtehetségesebb, legfontosabb művész volt Párizsban. Főleg azt nézzük, hogy művész, egy emigráns, tehát nem volt egy egyszerű helyzete. Tehát a franciák is a saját művészeket, mint Szolázs és Mathieu nyomatták, úgymond csúnya szóval. Tehát látjuk, hogy a Mathieu-nek a 80-es évek, vagy a 50-es évek végén már olyan képeket festett, amikor egy színházteremben egy 6 méteres festményt az elejétől közönség előtt festett meg, és az ottani híradó vetítette. Tehát ezek a francia művészek mellett nagyon nehéz volt labdába rúgni. A Judit életfő nagyon komplex és összetett, és állandóan visszacsatolások vannak. Tehát ő egy absztrakt művész volt, de a 60-es évek közepén a Tömbírás sorozata, ami körülbelül az 50-es évek végétől 64-65-ig tartott, figurák jelentek meg az absztrakt képeken, aminek ő először próbált ellenállni, de aztán engedte, hogy tehát létrejönnek azok a képek, amit ma már az ember sorozat nevén ismerünk, és ezek alapjában véve hiába asztrakok, de mégis figura van bennük, egy emberi torzó. Ezek nagyméretű képek, általában 2 méter felettiek, és a galériákban ilyen nagyméretű képeket nem akartak kiállítani, a gyűjtőknek nem volt ekkora falfelülete, mert azért a szürrealisták, meg utána még az absztrakt művészek között is egy csomó kisméretű kép is volt.
Igen, igen, igen.
És ezeket nehezen lehetett eladni, egy emigráns, egy magyar művész Párizsban teljesen új dolgot csinál, és a galériák nem mutatták a dolgait. És ő meg azt mondta, hogy oké, akkor dolgozok magamnak, és ezt csinálta. És majd csak a 80-as évek elején, amikor a Galerie de France-ban 81-ben lett a Katrin Téak az új igazgató, a harmadik generáció ebbe a galériába, hogy új igazgató lett, 82-ben már Juditnak egyéni kiállítást csinált. De akkor Judit már az ilyen 2-3 méteres képeket festett az úgynevezett folyamat ciklusban, és ezek is óriási nagyméretűek, viszont a Katrin Téak, aki a Galerie de France igazgatója volt, neki nagyon jó kapcsolatai voltak, és azért ő minden évben egy-két képet azért adott el, főleg francia múzeumoknak. Uh-huh. Ezekből a nagyméretű képekből. Tehát Judit, ha nagyon szűkös körülmények között is, de azért annyi jött be a festményekből, hogy tudott dolgozni, persze pénze sose volt szegénynek, de ezzel nem is foglalkozott őt. Egyedül csak a festészet, a művészet érdekelte. A 80-as években is nem volt igazából sikere, ő a 2000-es évekre egy elfeledett művész lett. Tehát ha megnézzük az aukciókon, 2000-ben lehetett guanó képeket, nagyméretű 2x2 méteres guanó képeket, vagy az ember sorozatból is ilyen 2x2 méteres nagyméretű képeket.
Kálmán, bocsánat, most álljunk meg egy másodpercet, most muszáj beszúrni egy lábjegyzetet. El kéne mondanod az automatikus írást, el kéne mondanod a guanó képeket, és el kéne mondanod az ember sorozatot.
Tehát Judit alapjában véve nem volt szürrealista művész, van pár szürrealista képe. Az egyik ilyen ikonikus kép, a oldhatatlan szomjazzák a végtelent.
Igen.
Az az André Bretonnak megmutattam, amikor Hantai Simon elvitte 54 év elején a Judithoz Bretont, és Bretonnak ez a kép nagyon tetszett. Egy gyönyörű levelet írt Juditnak, ezt a képet Judit később neki ajándékozta, amit az élete végéig meg is tartott. És egyből ajánlott egy kertes lehetőséget Juditnak, de Judit kiállítása a Szürrealisták galériában, az Etoile szelében, az a lepecsételt csillag, 14 képből több mint a fele tehát 60-70%-kal már abszakkép volt, mert Judit a szürrealizmusban az automatikus írást vette ki, amikor nincs előre eltervezett koncepció, egy vászlat lealapozott, pengével nagyon vékonyan lesimított a vászlat, hogy tükörfényes legyen a vászon, kézzel különböző festékfogókat tett bele, nagyon meleg művészfestékkel, nagyon színes képek, Bereszág ezt ilyen lett a színeknek jellemezte, vibráló képek, és utána egy szerszámmal még a friss festékbe beleírt. Ez egy függönykarn is volt, Hantai egy órával csinálta ugyanezt, tehát a korban nagyon sokan ezt az automatikus írást kezdték el, ezzel kísérleteztek, és Judit, ahogy ő mesélte nekem, ez a totális automatikus írás, amit kivett a szürrealizmusból, és azzal túl is lépte, és utána absztrakt képeket csinált, tehát Bretton, amiket ki voltak állítva, főleg absztrakt alkotások voltak, és ő látta, hogy neki nem sok köze van a szürrealizmushoz, kivette, ami neki ebből használható volt, és ő egy absztrakt festő lett, tehát 56-ban már csak már olyan helyeken állított ki, Degotex-el, Szulázzsal, Matyővel, Hantaival. Lirikus, absztrakt, artinformel képeket alkotott. Óriási vehemenciával, energiával. Tehát tudom, az a különleges, hogy ő egy valamilyen kapocs híd a New York absztrakt expresszionisták között, és az európai artinformel, a francia léri absztrakt művészek között.
És akkor még elmondod a Guano képeket? Mert az, azt gondolom, hogy nagyon izgalmas.
Hát a Guano képek, tehát amikor ő kiképezett a Marcusisba, elvonult a világtól. Előtte Párizsban egy olyan műterme volt, ahol védeni kellett a padlót, mert bérlemény volt. Valószínű, ki kellett volna fizetnie, hogyha összefestékezi a padlót. Tehát azok a képek, amik nem sikerültek úgy, ahogy ő gondolta. Tehát ezeket a képeket, amikor csinálta, napokig készítette elő, és aztán beleírt. De sokat elrontott, tehát nem minden kép lett tökéletes, és Judit a maximalista volt, ha valami nem tetszett benne, akkor megsemmisítette, vagy félretette. És ezekkel a vásznakkal vitt a műterem padlóját. Uh-huh. Le voltak terítve, azon jött, ment, festette a többi képet, festék sorgott rá. Tehát rétegekbe kosz, festék, ilyen-olyan tárgy, ami belekerült, hát ez egy padló volt végül is, amint taposott évekig. És amikor kiköltött Marcushoz, gondolom, akkor fel kellett szedni ezeket, és akkor látta, hogy gyönyörű faktúrák jöttek létre a képeken. És Judit visszautalt, hogy tehát igazából akkor realizálta, hogy a negatívból pozitívot csinálni, tehát amit Dubuffet is csinált az Altrude-ben, hogy elrontja a képet, hogy azáltal egy jobb kép legyen belőle. Igen. Ezek a Guanok így jöttek létre, és ez egy olyan széria lett, ami manapság nagyon sikeres, ez a Tate Modern-től kezdve a MoMA-ba, most például a MoMA-ba két Jackson Pollock között van kiállítva az állandó kiállításon, a negyedik emeleten New Yorkban. Fantasztikus. A Metropolitánba, Pompidou-ba, ez a Guano sorozat, ez mindenhol van, és a Guano nevet azt a József Attila Város Merelmén című művéből inspirálódva vette. Tehát ez egy fontos szériája volt, nagyon sok múzeumban van.
Azt akkor most elmondom a fiatalabb hallgatók kedvéért, hogy a Guano az sirály ürülék, és abból ilyen nagy fehér szigetek keletkeznek, ahol nagyon sok sirály van, ott vannak ilyen Guano szigetek. Bocsánat, ennyi a zárójel. Folytasd, kérlek.
Szóval a Guanónak ez a története, hogy
és mi a ti történetetek? Te ugye Párizsban éltél, és vadásztad a magyar képzőművészek képeit, amiket aukciókon lehetett nyilván sokkal olcsóbban, mint a franciákat megkapni, megszerezni, és valahogy így találkoztál te Judittal is, hogyha én ezt jól tudom.
Igen, tehát én Judittal próbáltam felvenni a kapcsolatot, később elmondta, hogyha bárki, aki felhívta volna, mindenkivel találkozott volna, akkor nem tudott volna alkotni. Tehát ő visszahúzódó művész volt nagyon, és 2003-ban talán, vagy 2004-ben vettem egy képet, egy magyar gyűjteményből Párizsban, amit, mint kiderült, Judinak is felajánlottak utána, de én vettem meg is. Ez egy fontos kép volt, ami egyébként ki is van most állítva a műcsarnokban.
De várj, ez a Judit képe volt, mármint, hogy ő festette.
Igen, Judit festette, és később megtudtam, hogy ez egy fontos kép volt az életművében, mivel ezt 53-ban csinálta, ezzel a totális automatikus írással készült, És neki ezért volt fontos, hogy tehát például más művészek is alkottak így, köztük Hantai Simon is, de csak 54-től. Tehát neki azért volt fontos ez a kép, hogy ő a többiek előtt csinált ezeket. Tehát én mondtam neki, hogy ezt a képet megvásároltam, és nem szándékozom eladni, ezt a saját gyűjteményembe vettem, de ha egyszer úgy alakul, hogy eladom, akkor ő lesz az első, akinek szólok, de hát a kép az nem lesz eladva, most is megvan. És így kapcsolatba kerültünk egymással, és 2005-ben úgy alakult, hogy a műsoromban tudtam neki rendezni egy háromtelmes nagy kiállítást.
Igen, igen.
Amit először nagyon szkeptikusan fogadott, ő Magyarországon nem akart kiállítani, mert ha a franciákat nem érdekli, akik egy nyitottak a művészetre, akkor Magyarországon mit keresne ő? Mindegy, sikerült meggyőzni nagy nehezen, megcsináltak a kiállítást, és onnantól az élete megváltozott. Mert akkor még múzeumok se jelentkeztek, főleg amerikai múzeumok nem, de magyar gyűjtők viszont azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és szeretnének vásárolni. És akkor én holtam ki különböző gyűjtőket Franciaországból a Judithoz, és ők vásároltak Judithtól képet, és akkor indult a galériám, és a Grand Palais Párizsban, Londonban, Brüsszelben folyamatosan altvereken mindig főhelyen mutattam nagyméretű fontos Judith alkotásokat. És tehát így az emberek megismerték, tehát 2006-ban például olyan műveket állítottam ki Saint Dominance Párizsban, a Grand Palais-ban, ami ma már a Pompidou gyűjteményében van. Vagy akár volt olyan kép is, ami most a Metropolitan gyűjteményében van. Hát az a legfontosabb az egészben, hogy Judit nagyon megválogatta mindig, hogy hova ad el képet. Tehát az, hogy mi az ára képnek, az másodlagos volt. Rengeteg képet adott egyébként ajándékba mindenféle nem csak gyűjtőknek, barátoknak. És az az anyag, ami a műcsarnokban van, az egy olyan anyag, amiben bőven vannak főművek. Akár a Robbanás sorozatból. És Juditnak azért volt ez fontos, hogy ezek a látókörben maradjanak, tehát olyan embernek adjanak, akik nem adják tovább. Olyan gyűjtők, akik nem seftelnek vele, hanem akik a képet azért szeretik, mert együtt akarnak vele élni.
Aha.
És ez nagyon fontos volt, és ez mai napig nagyon fontos nekem, hogy nekem is van persze Judittől egy gyűjteményem, annak idején minden képemet eladtam, hogy Judittot tudjak venni, nem csak a művészt, hanem más galériákból, hogy van egy olyan tűzanyag Magyarországon, ahol lehet egy komoly kiállítást csinálni, amit a meg lehet persze máshol is, mert a műzomból összereszedni, de óriási költség. Meg itt sok olyan kép van, ami ikonikus, fontos kép. És ezek hál' Istennek itt főleg Magyarországon vannak, bemutathatóak. Tehát Judit erre mindig nagyon figyelt, hogy jó helyre kerüljenek a képek, és ezeket a képeket, ami mondjuk a saját gyűjteményben van, ezerszer eladottam volna, de ez sose a pénzről szólt. Ezek Judit nekem egy nagyon-nagyon közel ember volt, szinte a nagymamám. Sokat dolgoztunk, és sokat tanultam tőle is. Hát ezek a képek fontos része az életeimnek, tehát ez tényleg nem pénzre váltható. Tehát egy kereskedő sok mindennel tud kereskedni, kortással, amihez nincs igazából annyira olyan szoros kapcsolat, mint egy olyan művésszel, mint ami Judit volt, meg olyan művekkel, amiket már nem lehet megtalálni.
Aha.
Tehát ez tényleg nem a pénzről szól, ez egy tiszteletadás Juditnak, aki az egész életemet nekem is megváltoztatta, és egy nagyon-nagyon fontos művész, talán a legjobban reprezentált magyar származású művész a nyugati világ top múzeumaiban. Tehát akár Amerikában, akár Kanadában, Franciaországban, Németországban, hát egyébként most csinált neki egy gyönyörű kiállítást a Német Új Nemzeti Galéria Berlinben, amit most másfél hónapra meghosszabbítottak, most lesz vége. Tehát ő egy fontos művész.
Na, ezt akartam kérdezni, egyrészt nagyon jó, hogy elmondtad ezt a berlini adalékot is, viszont hagyd kérdezek egy nagyon nehezet, Kálmán, hogyha egy átlagembernek kéne tanácsolnod, javasolnod, hogy menjen el és nézze meg, akkor mit mondasz neki? Miért fontos ezt a kiállítást látni? Olyan embereknek is, akik nem feltétlenül nyitottak a kortárs képzőművészet iránt, vagy nem feltétlenül ez az első dolog, amit megnéznének egy városban mondjuk egy hétvége alkalmából, tehát a kortárs múzeumokat.
Hát én négy kiállítást láttam Juditnak, és például a Ludwigban, amikor csináltuk, akkor a legnagyobb gyűjtője egy francia örmény származású francia úriember volt, aki már nem él az úta, és a gyűjteménye széthullott. Tehát azokat a képeket összeszedni lehetetlenség, mert magángyűjteményekben van, a Sotheby-n eladták el őket, vagy a Christie's-nél, nem lehet megtudni, hogy hol vannak. Tehát ez az anyag most együtt van. Az árak mennek felfelé, lesz olyan magyar gyűjtő is, aki azt mondja, hogy most mit tudom én, fél vagy 1 millió eurót adnak egy képért, el fogja adni. Tehát ilyen, ezt az anyagot nem biztos, hogy össze lehet szedni még egyszer. Másik részt, ami nagyon fontos, hogy itt ez egy olyan kiállítás, ami két kiállítás igazából, van egy kiállítás a kiállításban, az Axisban, az a Párizs, második Párizs iskola művészei, főleg magyarok, de vannak nemzetközi, tehát van Hansol, Kuntú, Dubuffé, Riopel, tehát más képek is vannak, de vannak olyan magyarok, akik Franciaországban ebbe az art informelbe alkottak. Tehát a párizsi, második Párizs iskola, az nem egy iskola volt, hanem az egy helyhez, Párizshoz, vagy Franciaországhoz egy adott időtartamba alkotó absztrakt művészek csoportosulása volt, 45-től 65-ig, és ebben jó pár magyar volt. Hantai, Fiedler, Kolozsvári, Szóbel Géza, sok művész, nagyon jó művészek, de ezekről semmit nem tudunk itt, mert ezek tiltott művészek voltak a régi rendszerben, mert disszidensek voltak.
Hát igen, például Hantai talán az egyik legjobban eladott, vagy legmagasabb áron eladott magyar művész hát a világban.
2016-ban adtak el egy képet, 4,4 millió euróért, az akkor 1,7 milliárd forint volt. Ezt a Louis Vuitton Foundation vette meg, aki tavaly csinálta a centenárium kiállítása Bois-de-Boulogne-ban. Hantainak egy fantasztikus kiállítás volt. Egyébként Hantait a Gagozián reprezentálja, ő kezeli a hagyatékot, ami a világ egyik legfontosabb top galériása a mai nap.
Elképesztő. Elképesztő, szóval, hogy vannak még nemzeti kincseink. Tehát, hogy fontos, amit mondasz, tehát azért is érdemes megnézni ezt a kiállítást, mert ezt így egyben nem valószínű, hogy még egyszer lehet látni, illetve ott vannak a második párizsi iskolának is a többek közt magyar résztvevői. Kálmán, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elszaladt velünk az idő, de az a lényeg, hogy egészen január 28-áig meg lehet nézni a kiállítást a műcsarnokban, tehát mindenki tud magának erre időt szakítani. Maklári Kálmánnal, a Kálmán Maklári Fine Arts Galéria tulajdonosával beszélgettem, a Reigl Judit 100 kiállítás kurátorával. Köszönöm szépen, még egyszer itt voltál.
Én köszönöm.